Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast 4. évadának első adásában, ahol az állatokkal való együttélésről, a birtokvédelemről, illetve a kutyás lakók mellett élésről, a kutya kaki kérdésről az utcán, a kutya sétáltatási nehézségekről, támadó kutyákról és hasonlókról fogunk beszélgetni. Két vendégem, dr. Kajó Cecília, a Bojtár Állatvédő Egyesület jogásza, illetve Weisz Gábor Miklós, a Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója. Szeretettel köszöntelek benneteket a Dogs Podcastben, sziasztok!
Köszönjük, szépen!
Köszönjük, üdvözlök!
Mennyire zökkenőmentes az állatokkal való együttélés, akár a társasházakban, akár a családi házakban, Gábor, te, mint társasházi képviselő, illetve mint egy képviselői szakmai egyesület vezetője a környezetedben, mit látsz?
Az emberek hajlamosak arra, hogy felfújjon a dolgokat. Mi azt látjuk a társasházi együttélésben, hogy gyakorlatilag el is ismerjük, hogy az otthon az a pihenésnek és a családnak a helyszíne, de azért nagyon sokan szólnak. Ugat a szomszéd kutyája, éjszaka fölver minket álmunkból, jön a postás, hallgattassuk el, jönnek persze hozzánk a panaszlevelek. Mi azért el szoktuk mondani, amikor közös képviselőként járunk el, hogy alapvetően, mint közös képviselő, mi nem tudunk segíteni ebben. Nyilván fel tudjuk hívni a figyelmét a tulajdonostársnak, hogy próbálja meg nevelni a kutyáját, vagy szólunk neki, hogy esetleg van-e valami baj a kutyának, hogy emiatt hangoskodik, de alapvetően igen, létező a probléma, bár elszigetelt, mivel nem mindenkit zavar egy-egy társadalom, egyéni tulajdonos zavarja egy másik tulajdonos kutyája.
Cilita, mint jogász, találkozol kutyaugatással, szomszéd kutyájával kapcsolatos ügyekkel a praxisodban?
Persze, én korábban több mint 10 évig foglalkoztam ilyen hatósági ügyek keretében, többek között birtokvédelmi ügyekkel is. Illetve ugye most, hogy önkénteskedem egy jogsegélyszolgálatnál, rengetegen fordulnak hozzánk, ugye most ugye a másik oldalnak kell segítenem, tehát nem egy hatósági döntés felé vezető utat kell ugye menedzseljek, hanem ugye segíteni, hogy igazából valós-e a probléma, érdemes-e egyáltalán föllépni ellene, vagy ugye úgymond a tűrési kötelesség körébe tartozik, mert ugye sokan nagyon nehezen értik meg, hogy például maga a jogrendszer, meg maguk a jogszabályok, azok nem arra, tehát hogy van egy bizonyos ingerküszöb, és amit érthető módon egyébként egyes emberek, egyének valami saját sérelemnek, vagy saját kárnak, vagy saját ilyen, nem tudom, problémának vélnek, az nagyon sok esetben nem tudja megindítani a jogrendszer kerekeit, nem üti meg a jogszabályokba leírtak ingerküszöbét, mert hogy az sajnos abba a keretbe tartozik, hogy igenis egy lakóközösség tagjaiként bizonyos helyen alkalmazkodnunk kell, és hogy vannak persze kivételek, ugye napszakok, időszakok, tevékenységhez kötötten, állattartáshoz kötötten is, de hogy alapvetően nekünk ezeket el kell tűrnünk, mert hogy toleránsnak kell lenni mindenkivel szemben, hisz egyébként valószínűleg velünk is lehetnek ilyen problémák, tehát hogyha állattartók vagyunk, lehet, hogy a mi állataink is zajonganak, vagy másoknak bármilyen kifogást jelenthetnek.
Mi az, ami beindítja ezeket a kerekeket? Tehát hol van az a határ, amikor már bírósági szakaszba kerül egy állatokkal kapcsolatos ügy?
Ugye alapvetően, ami bármilyen szempontból zavar minket, tehát állattartás, mit tudom én, létesítmények, felújítás zaja, tágértelembe vehetjük az ilyen problémákat, az ugye vagy birtokvédelmi, vagy szomszédjogi kérdéskör jogi értelmezés szerint, és alapvetően bizonyos időhatárok szerint, tehát hogy 1 éven belül mondjuk fordultunk a jegyzőhöz, birtokvédelmi eljárás kérve, de mondjuk fordultunk rögtön akár bírósághoz is. és megdöbbentő, tehát évente 6-8 ezer, átlagosan 6-8 ezer birtokvédelmi kérelmet adnak be országszerte az emberek a polgármesteri hivatalokba, amiben valamivel kapcsolatban követelik, ugye kérik, hogy a jegyző döntsön. És ugye ez akkor megdöbbentő, ha tudjuk, hogy egyébként 6-8 ezer dologi jogi per, ami mint egy tágabb kategória, de a birtokvédelmi perek is ebbe a halmazba tartoznak, tehát hogy ugyanennyi per indul Magyarországon. Tehát igazából egyrészt a jegyzők több ezer ügytől megkímélik, vagy hát leveszik a bíróságok vállairól a terhet, megkímélik őket ezektől az ügyektől, de hogy maga ez a szám is döbbenet. Tehát, hogy 6-8 ezer ember évente biztos, hogy úgy érzi, hogy valami probléma van a szomszédjával. És én dolgoztam többek közt fővárosi kerületekben, meg egy agglomerációs településen is, és amikor ott dolgoztam, akkor gondoltam, hogy igazából majd ott teljesen másfajta problémák lesznek, de megdöbbentő számban ott is például a vezető probléma, hogy állandóan ugat a szomszéd kutyája. És hogy ebből a 6-8 ezer ügyből meggyőződésem, hogy legalább egy 60-70% csak erről szól, hogy az emberek ezt kifogásolják, és akkor elvárják vagy a jegyzőtől, vagy egy bírótól, vagy egy bíróságtól, hogy hát nyilván valami radikális lépést döntsön, tehát hogy lehetőség szerint üntesse el a földszínéről az állatokat, és akkor ugye végre csönd lesz. Ez nyilván nincs így, tehát ilyen döntést nem lehet hozni.
Magyarországon körülbelül 3 millió kutya él, ebből több mint a fele az lakásokban, gazdáknál. A ti társasházaitokban, Gábor, mennyire jellemző az, hogy kutyákat tartanak? Van olyan ház, ahol egyáltalán nincsenek állatok? Tudtok-e erről, mint közös képviselő, hogy melyik lakásban milyen állatokat tartanak?
Mint nyilvántartást nem vezetünk ezekről az állatokról, hogy éppen melyik lakásban mennyi állat van, kitartja őket, melyik tulajdonoshoz tartoznak. Tény, hogy majdnem minden társasházunkban, amit mi kezelünk, mint magántársasház kezelőként is, vagy akikkel találkozunk azért, mert problémákat kell megoldani az egyesületen keresztül, vannak kutyatartók. Van olyan társaság, ez nagyon érdekes, ahol egyébként szervezet és működési szabályzatba foglalták ezelőtt 20 évvel, hogy nem lehet állatot tartani. Amíg a lakóközösség egységes volt, addig ezt be is tartotta mindenki, tehát tényleg nem, senki nem hozott oda kutyát, macskát, senkit. Viszont most jött egy új tulajdonos, kicsit újabb szemlélettel, és ő azt mondta, hogy már pedig nekem akkor is lesz kutyám. Ez nyilván konfliktus helyzetet okoz a társasházon belül. De igen, jellemzőek a kutyatartók, vannak, egyre többen vannak, egyre többen érzik azt, hogy tudnak kutyát tartani. Nyilván, hogy ennek mi azok a jobb anyagi körülmények között kerültek, vagy pedig magányosabb az emberek, ezt nem tudhatjuk, de növekszik a kutyatartóknak a száma. Tény, hogy társaságon belül, hogyha több kutyát tartunk egy helyen, vagy nem neveljük meg őket, az zavaró lehet. Az is érdekes, hogy a társasházi lakók, vagy a tulajdonosok mit kérnek tőlünk, hogy mit szabályozzunk, ugye, mert ne legyen kutya a lakásban. Mondjuk azt nem lehet annyira szabályozni, nyilván az egy nagyon, nagyon más körülmények, de azt például lehet szabályozni egy társasházon belül is, hogy a közös tulajdonon, a közös területen, hogy a közterületről az utcáig hogyan viselkedjen a kutya. Kell-e póráz, kell-e szájkosár, sétáltatom-e az udvaron, kiengedhetem-e a földszinten, hogy játszom magával. Ugye ezeket mind nem tilthatom meg, hogy a lakásról a közterületre levigye a kutyát, de annak a módját viszont lehet szabályozni.
És ez jellemző, hogy ezt kérik lakóközösségek, hogy szabályok szülessenek erre?
Igen, kérik, viszont annyi energiát már nem fordítanak bele, hogy komolyabb utána járjanak ennek, de amikor egy társasházban szervezet és működési szabályzatot, házirendet forgalmazunk meg és elfogadjuk, az a speciális, mert nem egy sima közgyűlési határozat szükséges hozzá, hanem a lakók több mint tulajdoni hányad szerint több mint felének jelen kell lenni a közgyűlés, és annak az elfogadó határozatára van szükség, tehát viszonylag magasabb, tehát kiemelt létszámhoz kötött. Ezért nem gyakran van ilyen, de igen, akkor előtérbe kerülnek ezek a hangok. Tegyük be a házi rendbe, hogy csak egy kutya lehet, két kutya lehet, három kutya lehet, csak pórázon, csak szájkosárral, bár sokszor egyébként érdekes, hogy a közterület, tehát a közös területen, folyosókon, utcákon lévő kutyaviselkedés általában szabályozás igénye egyéni félelemből fakad. Olyan emberek kérik tőlünk, akik mondjuk tartanak a kutyától, de nem attól a kutyától, hanem hogy általában.
Mi a legszigorúbb szabály, amit a ti rálátásotokban hoztak lakóközösségek?
Hát az említett esetben ugye az, hogy nem lehet kutyát tartani a szervezet és működési szabályzat szerint, ugye, tehát nem lehet lakásban kutyát tartani. Ez azért egy érdekesebb kérdés, ezt ma már annyira nem lehet meghatározni. Az én mindig mondok egy példát, van egy bírósági határozat, amit felkutattunk, ahol azt szabályozták szervezet és működési szabályzatban, hogy egy darab kutya és egy darab macska lehet egy az lakásban.
Egész... Ja, hogy a lakásban.
Egy lakásban. A tulajdonos megtámadta a szervezet és működési szabályzat rendelkezését a bíróságon 60 napon belül, és az első fokon viszont a társasháznak adtak igazat, hogy igenis lehet szabályozni ezeket a viszonyokat.
De ugye a törvény meg azt mondja, hogy nem szabályozhatja saját hatáskörben sem az önkormányzat, sem a társasház.
Igen. De még másodfokra fel.
Az nagyon érdekes, bocsánat. Igen? Ott egész pontosan ugye arról van szó, hogy ugye kutya testmérethez képest ugye négyzetmétereket ad meg. Tehát ott az a logika, hogy igazából az ingatlanod nagysága szabja meg a maximális kutya számot, és most hát nem tudom, így fejből, annyit tudom, hogy csoportosan tartott kutyánál 6 négyzetméter per kutya kell, hogy essen egy kutyusra. Tehát, hogy igazából ugye mondjuk van egy 60 négyzetméteres lakásod, ott elvileg, ugye ez a jogszabály szerint, hogy 10. Most nyilván, tehát én sem mondom azt, hogy ez egy egészséges dolog egy 60 négyzetméteres lakásban, egyáltalán nem az a legkisebb kutyának se, ha 10-esével tartjuk, csak hogy ugye mint szabályozási logika. És ugye, tehát, hogy ezzel ellentétes az, ha ugye meg ugye sok bírósági határozat szerint, ha ugye a társasház mondjuk meghatározza a saját dokumentumába, hogy mondjuk egyáltalán nem lehet, vagy csak x darabot. De hogy az az érdekesség, mint vannak olyan bírósági döntések, az jóval kevesebb számú, de egyébként létezik olyan is, ami azt mondja, hogy ezek a szabályozások teljesen jók.
Egyébként nagyon érdekes, hogy a törvény ráadásul csak a 8 hetesnél idősebb kutyákat veszi kutyaként számba. Tehát ennek a 10 kutyának, ha mindnek van egy alma, akkor akár 60 négyzetméteren 50-60 kutyát is lehet 8 héten keresztül tartani.
Igen, bár szerintem ilyenkor azért foglalkoznak az elhullással mondjuk, valamint azzal, hogy ezek a kutyák általában nem maradnak meg a lakáson belül. Tehát nyilván, amikor megszületik a kiskutya, utána az elajándékozásra, eladásra, vagy bármi másra kerül.
Cili, nálatok a bíróságon, vagy a joggyakorlatban történt-e olyan, hogy ténylegesen köteleztek valakit arra, hogy nem tarthat kutyát a lakásában, mert annak annyira zavaró a viselkedése, hogy az tényleg problémát okoz?
Hát olyan eset, amikor ugye a zavaró, tehát hogy ugye állattartással járó zavarás miatt ugye megtiltották, igazából ott, akik például hozzánk fordultak, náluk mind sikerült, voltak ilyen döntések, de ezt mind sikerült megsemmisítetni. Igazából én úgy gondolom, hogy annak reális indoka, hogy valaki ne tartson állatot, az, hogy tehát borzasztó állattartási körülmények közt vannak. Mert ugye a zavarás azért egy nagyon szubjektív dolog. Tehát, hogy ezt mindig el szoktam mondani, hogy mondjuk, ha egy birtokvédelmi eljárás kezdeményezünk, akkor nyilván van annak egy jogszabályi kerete. De egyébként arra számítsunk, hogy ugye van mondjuk 3200 önkormányzat, akkor ugye nincs mindenkinek hivatala, mert ugye a kicsi településnek nincs önálló hivatala, de mondjuk legyen 1700 polgármesteri hivatal, abban 1700 jegyző, és ott 1700 orr, fül, szem fogja azt megnézni, és igazából ott a törvényi keretek közt azon múlik egy ügy, hogy az adott jegyző, vagy egy nevében eljárő ügyintéző, az büdösnek tartja, vagy nem. Vagy azt mondja, hogy valami, mert ugye itt zajról például úgy beszélünk, hogy nem egy mérhető persze, tehát hogy van nyilván a kutyaugatásnak is ugye decibel értéke, de hogy, tehát, hogy nincs olyan szempontból jelentősége, mert nem határozhatunk meg egy, hogy nem tudom, egy határértéket, hogy a fölött már nem jó, vagy idegesítő a kutyaugatás, mert ugye szubjektív érzet. És igazából ott kimennek az orrok, a fülek, a szemek, és ugye ebbe szubjektív módon ugyanígy döntenek, mint a bíróság is.
Tehát tényleg beülnek a szomszéd lakásba, és meghallgatják,
hogy
zavaró-e?
Persze, helyszín. Tehát ugye nyilván te is bizonyíthatsz, tehát beadhatsz, mit tudom én, hangfelvétel, de hát az ugye az is maga a szubjektivitás forrása, mert most akkor fölhangosítom, akkor hangos, ha lehalkítom, én, mint ugye hallgató személy. Igen, tehát hogy helyszíni szemlére kimennek, és akkor ott vizsgálódnak. Ilyen típusú szakterületen kapunk egy döntést, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, vagy szüntessük meg az állattartást, vagy falazzunk be egy kis ablakot a, nem tudom, tűzfalon, mert idegesíti a szomszédot, a nem tudom micsoda. Mindig érdemes továbbvinni, mert nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor egymásnak homlok egyenest ellentmondó döntés születik. És ha például még arra is van időnk, energiánk, nem tudom, ügyvédünk, idegrendszerünk, hogy mondjuk egy-egy ilyen döntéssel nyilván meg vannak a bizonyos feltétele is azért, de hogy egyes döntésekkel mondjuk elvergődjünk a kúriáig, ott lehet, hogy megint egy radikálisan más döntést kapunk.
Említetted a szagokat, azért rendszeresen jönnek olyan hírek, hogy apró lakásokban iszonyatos mennyiségű akár kutyát, akár macskát tartanak borzasztó körülmények között, az ürüléket nem eltávolítva. Hogyha mondjuk egy ilyen eset van, akkor van reális lehetősége a szomszédoknak arra, hogy ezt felszámolódjon?
Hát alapvetően ez is szubjektív, mert édesanyámnak vannak macskái például, sok macskája van, tehát még tarthatja őket, benne vagyunk a négyzetméterben, de sok macskája van, és hiába...
Bocsánat, az csak kutyára, macskára, igen, nincs négyzetméter.
Tudom, hogy nincsen, csak szeretem, hogy hiába takarítjuk naponta az almot, tisztogatjuk rendesen, azért van egy alapszag, amivel 5-6 macska adott esetben jár. Tehát ennek a felszámolására alapvetően a társasházakban ugye közegészségügyi eljárásokat szoktuk indítani, hogyha nyilván nem 5 macskára, de amikor kosz van, mocsok van, akár a hulladékot fölhalmozó szomszéd, ugye ez is egy gyakori dolog, akkor ugye közegészségügyi vizsgálatot szoktunk indítani, valamint mi is ugye birtokvédelemmel élünk ilyen esetekben, hogy szüntessék meg határozatában ugye ezt a fajta létezést.
Mint a társasház, vagy mint a közös képviselő?
Mint társasház. Érdekes, mert ez egy kicsit olyan jogi éhézakszerűség, mint engem, mint társaságkezelőt, engem nem. Én nem vagyok a birtokvédelemnek semmelyik oldalon se tárgya, mert én, mint Weisz Gábor, engem nem zavar. Sőt, akár még mint társasházat sem zavarja a szag. Mert miért zavarna engem a szag, mert egy lélegzet nélküli egység vagyok. Tehát ilyenkor mindenképpen kell egy közgyűlési felhatalmazás arra, hogy a lakók nevében eljárva azt meg tudjuk tenni.
Mi a helyzet azzal, hogyha a kutyafuttató van a lakás közvetlen környezetében? Erre van ráhatása a háznak, hogy sétáltathatnak-e ott kutyát, hogy van-e kihelyezett kutyaürülék, gyűjtő, vagy bármi hasonló?
Alapvetően a közterületen történő kutya sétáltatásnak, kakiltatásnak, ugye a helyi önkormányzat adja meg a kereteit, tehát nem a társaság szabályozza ezeket. Ami viszont nem a társaság tekintetében rossz, hogy a legtöbb önkormányzat úgy szabályozza a társasházak előtt elhúzódó közterületet, ilyenkor a járdáról beszélgetünk, hogy annak a takarítása, a tisztántartása a társasháznak a feladata, vagy ha üzletlenség van, az üzemeltetőnek a feladata, ilyenkor a takarítás, jégmentesítés, télen, stb. Nincs ráhatásunk sajnos. Nyilván ilyenkor egy ház abban tud kérni plusz ilyen kutya, kaki, zsákos kukát, ha az önkormányzat felé fordul, és hogyha van rá nyitás az önkormányzat részéről, akkor fognak telepíteni egy kukát. De alapvetően nincsen nekünk sajnos ráhatásunk erre.
És arra, hogy mondjuk a társasházakhoz képest hol helyezkedik el, mekkora kutyafuttató, milyen kapacitásra van tervezve, ebbe van beleszólása a település tervezésnél esetleg egy lakóközösségnek?
Beleszólása nincs, mármint úgy értve, hogy egyetlen önkormányzatnak sem feladata azt, hogy egy kutyasétáltató tervezésekor kikérje a körben lévő házaknak a véleményét. Nyilván egy okos önkormányzat ezt megteszi. Egy okos önkormányzat csinál egy társadalmi egyeztetést, megkérdezi az embereket, hogy ezt szeretnénk csinálni, ezt támogatjátok-e, vagy nem, van ötletek, vagy nem. Tehát egyfajta konzultáció a lakókkal, az eszenciálisan fontos lenne, mert nem mindegy, hogy kis kutyák, vagy nagy kutyák vannak a környéken. Nem mindegy, hogy kutyafuttató milyen méretű. Az sem mindegy, hogy külön választják-e, ugye, mert vannak olyanok, hogy kis kutyások és nagy kutyásoknak külön választott kutyafuttatók is, ami tök legit nekem. Két kicsi kutyám van, én se szívesen engedem együtt, mert elég hebrencsek, ezért nagy testű kutyák mellé nem szívesen engedjük őket. De jó lenne, de alapvetően nincsen. Ilyenkor petícionálni szoktak a lakóközösségek, hogyha valami nagyon rossz helyen van, nagyon rossz, akkor kéréssel fordulnak ilyen módon az önkormányzat felé.
És pozitív szokott lenni a visszajelzés?
Hát az attól függ, mikor vannak a választások.
A nagy testű kutyákat említetted, Gábor. Cili veled pedig már beszéltük, hogy egyre inkább megváltoznak a kutyaválasztási szokások. Tehát, hogy most már nem a kis testű kutyákat tartják szívesen akár pár tíz négyzetméteres otthonokban, hanem egyre nagyobbak lesznek ezek a kutyák. És bennem azért felmerül a kérdés, hogy van-e jogi korlátja annak, hogy mekkora légtérben, mekkora négyzetméteren, mekkora testű kutyát lehet tartani, és van-e esetleg ennek állatvédelmi szempontból valamilyen szorosabb korlátja, tehát hogy hol van az állatkínzás határa mondjuk abban, hogy egy kaukázusi juhászt tartok az első emeleten, a 30 négyzetméteren, vagy a családi házban?
Ilyen általános szabályok vannak, tehát ugye van egy nagyon jó fogalom állatvédelmi törvényben, jó gazdagondossága. Ez azt jelenti ugye, hogy van fajra, fajtára, etológiai, biológiai sajátosságra lebontott olyan tulajdonság halmaz, tehát hogy egyediesítünk, tehát hogy nem a kutyát tartjuk, ami mit tudom én, egy háziasított húsevő faj, és tudjuk, hogy nem tudom, visszahozza az eldobott botot, és kb. Ennyit tudunk róla, hanem ugye egyediesítjük, hogy idős, fiatal az állat, ivaros, ivartalan, épp vemhes, vagy épp nem tudom, frissen szült, vagy milyen az egészségügyi státusza, vagy nem tudom, épp nem tudom, lábadozik egy műtét után. Tehát, hogy velünk szemben, ez nagyon általános kategória, ami ugye sokakat megzavar, mert ugye nagyon sokak, tehát például a jogalkalmazók is azt szeretik, hogy le van írva, nem tudom, A-tól Z-ig, és akkor neki megmondja, hogy nem tudom, de hogy mondjuk akár tényleg ilyen irreális elvárások, hogy neki mondja meg valaki, hogy hogy kell tartani egy tacskót, meg hogy kell egy kaukázusi juhászt, amit nyilván valahol általánosságban azt is meg lehet határozni, csak hogy nyilván minden egyes egyednek van egy adott személyiség, egy habitusa, úgyhogy ez alapvetően a gazda kötelessége magának, jó-rosszul ugye levetíteni, egyediesíteni, hogy mire van szüksége az ő kutyájának. Ha mondjuk bármi hatósági ügy indul, akkor meg ugye ott a jogalkalmazónak, ha tanástalankodik, akkor nyilván kirendel valami szakértőt. Önmagában szerintem általánosságban tiltani valamit nincs csak értelme pont ezért, mert hogy egyébként adott fajtában, vagy nem tudom, fajta jellegű kutyák közt is az adott egyedeknek, tehát aki mondjuk járt már valahol menhelyen, és mondjuk közelebbi kapcsolatba került elég sok kutyával, mert ugye egy jó menhely nyilván úgy működik, hogy azért ügyesen kipörgeti, tehát jó a örökbeadási politikája, de hogy aki találkozott relatíve sok kutyával, azt tudja, hogy tényleg nagyon eltérőek. Tehát, hogy önmagában általában szabályozni azt, hogy nem tudom, a nagy kutya nem mehet a kislakásba, meg a kiskutya nem mehet a csakkertbe, ez egyedfüggő, tehát ezt meg kell tudnunk, hogy mire van annak a kutyának ott szüksége, és akkor úgy nyilván abból adódik egy csomó probléma, hogy ezt nagyon sokan nem tudják lemodellezni se a saját kutyájukra, amikor meg ugye mondjuk például állatvédő szervezetek kritizálják, hogy a hatóság ezt, azt, azt nem csinál. Ugye például, nem tudom én, ez visszatérő probléma, hogy ez mondjuk más téma, de mondjuk kicsit összefügg mondjuk a gyűjtögetéssel, mert hogy gyűjtögetők nagyon sokszor így összefüggnek, hogy vagy volt ilyen levitézlet szaporítók, vagy nem tudom, de mondjuk egy szaporító telep kapcsán ugye kimegy mondjuk egy hatóság, és akkor ránézésre azt mondja, hogy nincs itt semmi probléma, mert enni-inni kapnak, nem pusztult el senki, úgyis ugye látjuk, hogy nem tudom, ott vannak, nem tudom, százasával valami kiérdemesült volt istálóba vagy olba, és akkor ott tartják őket. Tehát, hogy nyilván egyébként azt is ugye egyedekre, hát melós, ugye, mert szomorú helyzet, de ugye ez ilyen nagyon aprólékos melós munka, de hogy egyedekre például ott is le kell bontani, hogy annak az adott, nem tudom, százas állománynak, amit ő mondjuk ott összegyűjtögetett, vagy szaporít, vagy elad, hogy mik az egyedi igényei, egyedi habitussal rendelkező élőlényeket, szerintem nem. Úgyhogy én igazából így első blikre így rámondani azt, hogy nem tudom, kaukázusit ne tartsanak, nem tudom, egy 35 négyzetméteres lakásba, én nem mondom azt. Mert ha rendszeresen foglalkoznak, vele sétáltatják, lefárasztják érzetet, hogy mentálisan is, meg fizikálisan is, akkor ez egy teljesen jó kutya. Mert ugye a nem jó kutya idézőjelesen nyilván már, mint hogy a gazdája miatt nem jó kutya, aki állandóan zajong, meg nem tudom, kárt tesz, meg nem tudom, szétrágja, meg nem tudom, megszökik, meg kiugrik az ablakon, tehát vannak ilyen horror sztorik, hogy mit csinál egy kutya unalmába, az azért nem jó kutya idézőjelesen a gazdája miatt, a gazdája nem jó.
És erre például lehet kötelezni egy feljelentett kutyatartót, hogy foglalkozzon jobban a kutyájával, fárassza le jobban, tartsa jellemének megfelelően?
Persze. Hát kis bátorságot igényel, meg ilyen kreatívabb jogalkalmazás, mert ugye ez sincs leírva, hogy akkor nem tudom, mi a jó gazda, tehát hogy mondjuk már valaki észlel, mondjuk egy hatósági ügybe észlelte hatóságként, hogy az nem jó állattartás, de hogy azért kell egy pici bátorság ahhoz, hogy akkor igenis leírjuk, hogy ezt csináld meg. Ez ilyen nagy vitákat szokott kiváltani, hogy mondjuk állomány csökkentésre, nyilván nem eutanáziával, de hogy állomány csökkentésre, gondoskodással, mit tudom én másnak ajándékozni, eladni, örökbeadni, nem tudom mi, vagy ivartalanítással mondjuk kötelezhet egy hatóság. És egyébként egy jól alátámasztott indokolással simán, mert ha mondjuk nagyobb számú állatot tartasz, és ők ott nem érzik jól magukat, mert mondjuk a falkába egymást, nem tudom, terrorizálják, nem tudom, nem jut hozzá mindegyik az élelemhez, ivóvízhez rendszeresen, mert mondjuk a többi elnyomja, tehát egy ezer oka lehet, akkor azt mondjuk, hogy te alkalmatlan vagy erre, ne tarts ennyit, gondoskodj arról, hogy mondom, nyilván nem azt, tehát nem leöletni, nem szó nincs erről, de hogy előírhatunk egy csomó dolgot embereknek, csak ez picit több bátorság kell, mert hogy ezt se fogja senki megtalálni, se jegyző, se bíróság, se senki.
Mennyi állatot bír el egy társasház? Ugye azt tudjuk, hogy ebből a 1,5-2 millió lakásban élő kutyából legalább a fele az Budapest és agglomerációja. De ugye vannak lakások, ahol többet tartnak, vannak, ahol egyet, van olyan ház, ahol minden lakásban van, de hogy lehet ezt együttélés szempontjából elképzelni? Lakhat mindenkinél kutya a végén, hogyha mindenki kutyát akar?
Ha mindenki kutyát akar, persze, miért ne lehetne? Minden attól függ, hogy maga a gazda hogyan viselkedik. Sok társasházi közgyűlésen is próbáljuk helyre tenni azt a dolgot, hogy az, hogy egy kutya hangos, az, hogy egy kutya bármit csinál, az nem, ahogy hallottuk, nem a kutyának a problémája, nem a kutyának a felelőssége, hanem a gazdának, az állattartónak a felelőssége. Amennyiben egy állattartó normális körülmények között tartja a kutyáit, nyilván megfelelő fáradást biztosít neki. Nyilván a megfelelő fáradás egy kis testű kutyánál könnyebb, mint egy nagy testű kutyánál, és a nagy testű kutyát lehet, hogy ha leviszem mondjuk a Golgota térre sétáltatni, nem lesz neki elég, hanem ki kell vinni a Duna mellé, és dobálni neki a, nem tudom, a nagy labdát, kilométereket, hogy valóban lefáradjon. Igen, lehet. Alapvetően egy társasházban az emeletenként egy kutya után azért már vannak problémák, együttélési problémák, mert akkor már ugye egymás mellett, amikor az egyik hazamegy, érzi a másiknak a szagát, ez már ugye nem jó.
És ilyenkor mit
nem lehet? Nem jó, hanem a
kutyáknak nem jó.
Kutyáknak nem jó, mert ugye ilyenkor idegesebbek lehetnek, hogyha nincsenek rendesen megnevelve. De a mit lehet tenni ellene? Semmit nem lehet tenni ellene. Alapvetően azokat a kicsit elavult eljárásokat tudjuk megindítani, vagy kérhetjük megindítani a lakókát, mint a birtokvédelem, mint a birtokper. Vagy ugye még azt szoktuk javasolni, hogy beszéljenek egymással a lakók. Próbáljuk meg ugye ilyenkor a tehát vannak olyan társasházaink, ahol a függő folyosókban ilyen elzárásokat alakítanak ki az emberek, hogy mondjuk a függő folyosó másik oldalára már nem menjen át ugye a másik, úgyhogy ne érezze a másiknak a szagát, és így a függő folyosó szomszédok egymással sokkal békésebben tudnak lenni.
Tehát akkor működhet a dolog, csak kommunikáció kérdése.
Ez nagyon fontos egyébként, tehát hogy nekem nagyon sok olyan ügyfelem volt, bejött, elmondta a problémáját, szeretne birtokvédelmi eljárást indítani erre. Nincs olyan formanyomtatvány, de vannak kötelező elemek, és akkor ugye elérak az ember egy ilyet, hogy ezeket kell kitölteni, oké. Ki ellen szeretné, hogy meginduljon az eljárás? Ja, hát azt ő nem tudja. Nem tudja a szomszédja nevét. Nem, még sose beszéltek. Tehát bejön egy hivatalba, vagy elmegy egy bíróságra, ugye nagyon felszívja magát, és hogy akar egy eljárás kezdeményezni valaki ellen, akivel még én nem beszél, nem ültek le, nem tudom, egy bármi mellé, egy kávé vagy egy sör mellé, és nem beszélték át, hogy figyelj, nekem ez a problémám veled. Tehát ő majd onnan fog értesülni, ha ugye megtudta aztán a nevét, ő onnan fog értesülni, hogy a szomszédjának bármivel, tehát állattartásával bármilyen baja van, hogy kap majd valahonnan egy hivatalos iratot. Tehát, hogy ez is ilyen hajmeresztő, tehát, hogy emberek nem beszélgetnek egymással.
Nem csak nem beszélgetnek egymással az emberek, igazából az emberek nem is szeretik fölvállalni ezeket a helyi konfliktusokat. Tehát nem mer oda menni. Ez nyilván egy messzébb menő társadalmi probléma, hogy miért nem konfrontálódunk azokra a problémákra, ami minket érint, és miért akarjuk, hogy más oldja meg helyettünk ezeket a problémákat, de sokszor nem akarnak konfrontálódni a szomszéddal, oda dobják a közös képviselőnek, a jegyzőnek, és akkor kicsit olyan személytelen marad az egész, nem kell nekem a szemedbe mondani, nem kell meghallgatnom, amit te mondasz, tehát azért ez fura, de ezen azért javítani kéne, de ez már egy össztársadalmi probléma.
Igen, hát mire eljut az ember odáig, hogy egy közös képviselőnek szól, valószínűleg annyira érlelődött benne a probléma, hogy azt, ha csíráján elkapja, akkor lehet, hogy nem is zavarná, mert érteni a másiknak a szükségleteit. Igen, mondjuk.
Ez a másik döbbenet, ugye, hogy egy, hogy akkor nem tudja a szomszédja nevét, kettő, ja, hogy az ő nevét is meg kell adni, ja, hát ezt inkább nem, hogy nem lehetne ezt valahogy anonim módon, igen.
De
és
nem
akkor
lehet.
Elmondom neki, hogy ezt a konkrét ügyet egyébként nem, de gondoljon bele, hogyha valami eljárás indul ellene, ahol le van írva egy nagyon beazonosítható probléma, kire fog először gondolni, hogy, tehát ahogy elhangzott, ugye, hogy egy lélegzet nélküli jogi intézmény a társasház maga, igazából egy tulajdonosi közösség, ami nagyon elvont jogi dolog, hogy nyilván nem őket zavarja, hanem valaki konkrét személyt, aki ugye anonim marad, de hát nyilván tudjuk, hogy mi van mögötte.
Van az öletben egy könyv, az a cím, hogy Birtokvédelmi kézikönyv. Ez egy jogi tananyag már, amit te írtál, és foglalkozol benne állatvédelmi ügyekkel is. Korábban az előző évadban volt vendégünk, az Eszkuláp Állatvédő Egyesület vezetője Németh Réka, és őket is képviselted a bíróságon, ami egy igencsak érdekes ügy volt birtokvédelmi szempontból. Ezt elmesélnéd nekünk, hogy nagyjából mi történt ott, és hogy zavarja egy menhely a város szélére küldte
a lakókat? Nagyon büszkék vagyunk, be is jelöltem direkt, hogy hol van ez a rész az Eszkuláp Egyesülettel. Nem képviseltük őket, nekik volt egy ügyvédjük, ugye mi nem tudunk képviselni, mi egyesület vagyunk, de jogi tanácsokkal segítettük az ügyvédjüket. Ez nagyon röviden arról szólt, hogy ugye van egy állatvédő egyesület több telephelyen, és az egyik pici kisebb telephelyén, külterületen lakó közösség úgy ítélte meg, hogy zavaró állandó kutyaugatás van ugye ezen a mini menhelyen, amit egyébként ők úgy alakítottak ki eleve, hogy figyeltek arra, hogy melyik épület merre fordul, hova legyenek a kifutók, zajvédő falat raktak eleve az egyik részre, ahol gondolták, hogy esetleg arra nem tudom, a széljárás vagy bármi miatt ugye elviszi majd az ugatást a szél. És ugye ellenük indult egy ilyen birtokvédelmi eljárás, és egy ilyen nagyon vicces, nagyon fura jegyzői döntés született, hogy egyébként ez ugye egy vidéki település, hogy egyébként a Budapesten élő egyesületi elnök gondoskodjon arról, hogy ugye ez a köznyugalmat megzavaró kutyaugatás, ez nem tudom, megszűnjön. És tudom igazán jogászként se ezt értelmezni, meg laikusként is ugye nagyon nehéz, viszont ha ezt nem teljesítesz egy ilyen döntést, és mondjuk nem mész ellene jogorvoslattal, ez egy élőérvényes döntés. Tehát ha te ezt nem hajtod végre, nem teljesíted mondjuk, akár nem tudom, végrehajtási bírsággal sújthatnak. Ez csak azért mondom, hogyha bárki kap egy ilyen döntést, és mondjuk elégedetlen vele, vagy nem tudom, igazságtalannak érzi, ne maradjon meg, ne ragadjon meg abba, hogy jó, nem foglalkozom vele, mert hogy ezt esetleg számon fogják rajta kérni. Na és akkor ez a konkrét ugye arról szólt, hogy ugye a bíróság elé ment tovább egy jogorvoslati úton a jegyzői döntés, ahol nagyon érdekes volt, nagyon alaposan a bíróság megvizsgálta ezt az egész dolgot, és igazából ilyen nagyon triviálisnak tűnő mondatokat mondott, hogy önmagában egy menhely az nem jelent birtoksértést, vagy hogy önmagában egy menhelyen tartott kutyák száma, az nem minősül, nem tudom, zavaró körülménynek, meg ilyen nagyon érdekes fogalmakat hozott, hogy a hullámzó állomány elve, ami azt jelenti, hogy mondjuk ugye egy nagyon ügyes, jól menedzselt menhely azért pörgeti, tehát nagyon sok kutyát, idézésen sok kutyát, nagyon rövid idő alatt ugye örökbe ad, mert ugye ez a cél nem tartogatni, hanem jó gazdákhoz adni. És ha mondjuk azt mondjuk, hogy tavaly volt 100 kutyám, meg tavaly előtt is 100 kutyám, nyilvánvalóan nem ugyanaz a 100 kutya. Tehát rásütni azt, hogy itt évek óta mondjuk állandó kutyaugatással zavarják a környéket, nem lehet, mert ugye ez az állomány nyilván nagyon logikusan egyes egyedekből áll össze, akiknek egyébként a személyisége, habitusa eltérő, életkora bármi, tehát hogy ők nem ugathatnak állandóan, mert egyszerűen nem ugyanazokról a kutyákról beszélünk. Ez most egy hihetetlenül triviálisan hangzik egyébként, de hogy ezt nagyon tényleg korrekten, meg szakmailag elvezette a bíróság, tartottak helyszíni szemlét, és akkor ugye mi tanácsaink révén is, ugye ez a szuper ügyvéd, elérte azt, hogy ezt a döntést megsemmisítették, ami azért nagyon fontos, mert ugye azért ugye sajtóban is lehetett olvasni, hogy korábban mondjuk állatvédő szervezetek ellen, más helyen, kutyamenhelyek ellen voltak már ilyen ügyek, és hogy ők sajnos tudomásom szerint nem vitték tovább ezeket a döntéseket, ami nagyon valószínűleg az is ilyen, hát nem tudom, valószínűleg szakmai kifogásolható, esetleg meg is dönthető döntések lettek volna. Viszont amíg ugye egy ilyen döntés érvényben van, tehát számon kérhető rajtuk, ezeket ugye végső soron esetleg ez nekik valami kiadással, költsége, bírsággal fog járni, ha ezt valaki ugye számon kéri rajtuk, hogy miért ugatnak továbbra is a kutyák. Ami viszont tényleg egy vicces dolog, tehát ezt, amit beszéltünk, maga a szubjektivitás, nem tudom, forrása, hogy miért ugatnak a kutyák, meg hogy tudom megakadályozni, az ugye a másik.
De hát hogy tudják megakadályozni? Tehát, hogy nyilván vannak fajták, akik ugatósabbak, de hogy alapvetően azért egy lefárasztott, jól karbantartott, foglalkozott kutya, az nem fog éjjel-nappal ugatni.
Meg hát ugye a jog ezt úgy mondja, hogy tűrési kötelesség, tehát ugye itt például nagyon fontos volt, hogy itt külterületről beszélünk, egyébként egy olyan besorolású, olyan övezetű területről, ahol egyébként mondjuk haszonállatot is lehet tartani. Tehát ezzel mondjuk ott minden nap kétszer, nem tudom, össze-vissza végighajtom a marhacsordámat, valószínűleg az is zavaró. Meg ugye például ilyen dolgok is, hogy ki költözött előbb, később valami mellé, tehát hogyha én beköltözök valami mellé később, mert nem vagyok egyébként gondos vásárló, tehát nem egy gondos ingatlan vásárló, akkor én miért is várom el azt, hogy valaki, egy hatóság, hivatal, bíróság, bárki beköltöztem, és ő másnap ugye megszüntesse ott az egész dolgot, holott én nem voltam gondos ingatlanvásárló, mert nem néztem meg, hogy hova megyek. Ugye ott nem csak azt kell megnézni, hogy mibe kerül az ingatlan, meg szép, meg nem tudom, nem ázik-e be. Mi a környezet? Azt is meg kell nézni.
És mi van akkor, hogyha mellém költözik egy lakó 3-4-5 kutyával? Akkor tehetek bármit?
Akkor alapvetően ugye ott az az előnyöm van, hogy ugye mellém költözött valami zavaró dolog, tehát elvileg az alap kiindulás az, hogy kifogásolhatom. De hogy ott is ugye ez nagyon szubjektív jogszabályi keretek közt, ez a nagyon szubjektív érzete, meg a nem tudom, érzékszervei révén fog dönteni egy hatóság, de abszolút kifogásolhatom. Tehát ez nyilván teljesen más kategória, hogyha mellém jön egy valami zavaró dolog.
Miben látjátok a megoldást, Gábor? Hogyan lehet együtt élni a társaságban kutyásoknak, kutyátlanoknak, kutyáknak és embereknek? Mindenféle szagoknak.
Kicsit futurisztikus, de talán a kutyatartás szabályozásán nem ott kell gondolkodnunk, hogy hány kutya lehet, meg milyen kutya lehet, hanem a kutyatartás szabályainak a gazdákra kellene, hogy vonatkozzon, hogy milyen fajta nevelést kötelesek adott esetben egy kutyával szemben megtenni. Tehát valaki kutyát vállal fel, akkor ne csak az legyen, hogy enni adok neki, leviszem sétálni, pisilni, és akkor kész vége, meg jól simogatom a kanapén, hanem azt kellene valahogy elérni, hogy hogy a kutyatartás tekintetében legyen a gazdának felelőssége a megfelelő oktatásra, tanításra, nevelésre a kutyának.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hát reméljük, hogy minél kevesebb ilyen ügy lesz a későbbiekben, és az emberek a kommunikációra alapozva oldják meg majd ezeket a problémákat, mert talán ez itt a közös pont és a végkicsengés, hogy beszélni kell egymással, és nem hagyni elharapózni a vitás kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönöm vendégeimnek, dr. Kajó Ceciliának és Weisz Gábor Miklósnak, hogy velünk voltak a Dogs Podcast 4. évadában. Sziasztok!
Köszönjük.
Köszönöm szépen!
A műsor a Béton partnere.